Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Bár Miklós nyugalmazott megyés püspökkel Csúriné Horváth Sarolta beszélget.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Csúriné Horváth Sarolta vagyok, mai beszélgető társam dr. Bár Miklós, a Váci Egyházmegye nyugalmazott püspöke. Köszöntöm a püspök urat tisztelettel és nagy szeretettel itt a Mária Rádió stúdiójában.
Krisztus feltámadt.
Alleluja, valóban feltámadt. Köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk, és biztos vagyok benne, hogy a püspök úr neve sokak számára ismerős. Van, aki a könyvét olvasta, sokak személyesen ismerik a püspök urat, és aktívan a médiában is szerepel. Videókat láthatunk, ahol a hívők még hallhatnak a püspök úrról. Szokás a műsorunkban szentírási idézetet kérni. Akkor egyeztettem a püspök úrral, akkor azt mondta, hogy a papi és a püspöki elmondatát fogja elhozni nekünk.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mielőtt elkezdenénk beszélgetni, azt hiszem, hogy ez természetes, hogy a lelkemben ott van a gyász és a hálaadás. Ferenc pápánkért, a Szentlélek Úristen irányításáért, amit az elmúlt években is annyiszor megtapasztalhattunk. És most visszagondolva az életutamra, egy lelki gyakorlaton hallottam ezt a gondolatot, hogy mindenkinek megvan a személyes üdvösség története. Így tekintek Ferenc pápánkra is, és hát így idézem föl az én életutamat is, és amit nagyon sokszor szoktam hangsúlyozni, hogy utólag értettem meg, hogy semmi nem volt véletlen, az Úristen egyengedte az utamat. De még mielőtt a jelmondatomba belekezdenék, hogy el ne felejtsem, az idei húsvét nagy felfedezése volt, hogy egy kedves paptársam kérdezte, hogy Bódás János versét ismerem-e, de melyiket? Ki az a Bódás János? Hát egy református lelkész, aki már meghalt, és van egy verse, valahol ki van jelölve az utad. Ezt mindenkinek szívből ajánlom, nekem most ez volt a nagy húsvéti ajándék, hogy megértsem, hogy miért is vagyunk. Azért van síró, hogy te vigasztald, azért van éhező, hogy te kenyeret adj neki, és így folytatja.
Ez milyen szép.
Olyan nagyszerű. Igen, valahol ki van jelölve az utam. Ezt azt hiszem mindnyájan meg kell, hogy értsük, rácsodálkozzunk, és hálát adjunk. Hát kezdjük a visszafelé, a püspöki jelmondatommal.
Igen.
2000-ben szenteltek püspökké az esztergomi bazilikába, és amikor megkaptam a pápai üzenetet, hogy még a Szent II. János Pál pápa, akitől ezt a gyűrűt is kaptam, püspökké kinevezett, jöttem hazafelé, és hát akkor még Esztergomba éltem, és úgy egyszer csak úgy bevillant ez a gondolat, hogy álljunk ellen minden csábításnak, minden rossznak, de mire hazaértem, akkor ennek a pozitív megfogalmazása is eszembe jutott a Kolosszai levél, hogy álljatok rendületlenül a hitben. A hit drága ajándékát kapjuk meg. Ez a Jóistennek egy személyes ajándéka, ez a csoda, amikor összeáll a kép, amikor minden értelmet kap. Most visszagondolva a püspöki szolgálatomra, hát az esztergomi segédpüspöki évekre, aztán a váci évekre, de hozzá csatolom mindjárt most már a több mint 5 éves nyugdíjas püspöki szolgálatot is. Újra és újra visszakapaszkodok ebbe, hogy rendületlenül. Ez a szikla alap. Most mondjuk Ferenc pápát búcsúztattuk, ez is úgy eszembe jutott, úgy fölvillant, hogy te Péter vagy, és erre a sziklára építem. A hitünk szilárd alapja, valamelyik nap reggel, talán az tegnap volt, a Fekete Károly református püspök gondolatait hallottam a Kossuth Rádióban 6 óra előtt, ezt mindig hallgatom. Éppen erről mondott nagyon szép hitvallást, hogy Krisztus a szegletkő. Igen, én így értelmezem, és így gondolok vissza erre a jelmondatomra, amit nagyon sokan idéztek, ugye amikor valahol mentem látogatóba, azért kicsit utána néztek, hogy ki is ez, aki most jön hozzánk, és hát akár polgármesterek, akár plébánosok ezzel köszöntöttek, hogy permanentes én fide. Igen, álljunk rend a hitben. Hát hálát adok a Jóistennek ezért a ajándékért, amit megkaptam. A másik, a papi jelmondatom, az is nagyon érdekes. Nagyon régen volt, 1966-ban szenteltek pappá, azt is esztergomi bazilikába. Központi szemináriumba készültünk a papszentelése, és hát válasszunk jelmondatot. Ez a 60-as évek közepe. És akkor én a római levelet nagyon szerettem. Most újra megint Ferenc pápa kapcsán, megint újra felfedeztem, mert ott van az, hogy a remény nem csak csal meg. De van ott egy mondat, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. És akkor mondom, legyen ez a szent képemre ráírva. Hát az évfolyam társaim azt mondták, hogy meg vagy te őrülve. Hát átengedi ezt az AIH, mert ez annyira, annyira félreérthető. Hát ha gondoljátok, akkor megmarad a szívembe. Mit tanácsoltok? És az egyikük azt mondta, hogy Szent János első levelében is van egy szép mondat, hogy higgyünk fiának, Jézus Krisztusnak nevében is szeretsük egymást. És ez lett a szent képemen. Ezt is vállalom, mert ebben is benne van az, hogy higgyünk Isten kinyilatkoztató szeretetében, higgyünk fiában, Jézus Krisztusban, és értsük az Úr Istennek a szándékát, hogy szeressük egymást. Hát próbáltam ehhez is hűséges maradni.
És milyen fontos gondolatok ezek a hétköznapokra, igaz, amikor nem a templomban ülünk és imádkozunk, hanem kijövünk onnan, és hogy ne felejtjük el a hitünket, és mutassunk példát.
Hát ugye rögtön kapcsolódnak a gondolataim. Ferenc pápa nem sokkal a halál előtt elment a börtönbe. A lábatokat már nem tudom megmosni, de itt akarok lenni veletek. És tegnap tudtam meg, hogy a bankszámláján levő összes pénzét ennek a börtönnek szánta. És akkor innen megint visszakanyarodunk oda, hogy Jóisten ezt várja tőlünk, hogy mindenütt mi Jóisten közelségét élezzük át, és mindenütt érezzük azt, hogy az ő szeretetét nekünk kell képviselni. Most, hogy jöttem ide a stúdióba, hát felszálltam a vonatra, persze mindenki integetett, leültem valahova, voltak márjanosztraiak, voltak régi esztergomi ismerősök, és olyan jót beszélgettünk, és ott lehettem a vonaton, talán sokan ismerhetik azt a kedves gondolatot, hogy Jézus a metrón. Hát valamikor ez nekünk egy nagyszerű gondolat volt, de így éreztem, hogy bárhol vagyunk, Jóisten közelébe vagyunk, de az ő szeretetét képviseljük. Hát szóval ez mind ezekből a gondolatokból fakad, és hát így tekintek vissza az életutamra. Megpróbálom, hogy összefoglalni, és fölvillantani azokat a nem véletlen csodákat. Múlt hónapban volt 80 éve, hogy édesapám meghalt Budapest ostrománál. Akkor voltam másfél éves gyerek, és ugye az oroszok bejöttek, összeszedték a férfiakat, vitték ágyútolni, lőszerládát cipelni, és ott halt meg édesapám, szinte a ostrom utolsó napjaiban. Ott maradtam édesanyámmal egyedül. A lakásunk tönkrement, rokonokhoz mentünk. Akkor utána volt még egy kis kitérő, egy szabolcsi faluba kitelepítettek minket, aztán onnan áttelepültünk Zebegénybe, és kívülről sokan azt mondták, hogy hát, hogy szegény asszony, hogy milyen szörnyen alakult az élete, özvegyen, otthon nélkül. És ahogy visszagondolok, nekem szükségem volt erre. Erre a szabolcsi élményre gyerekként, aztán a zebegényi falusi környezetre, ahol megint csak rá csodálkoztam utólag, hogy megszerettem az erdőt, a Dunát, a hegyeket. Hát ezt talán sokan nem is értik, hogy ez mit jelent, hogy édesanyámmal nyáron gyűjtöttük össze a téli tüzelőt, hogy legyen télen tüzelőnk. Na de édesanyám mondta, hogy hallod azt a kis madarat? Figyelj csak, ez a kis kakuk. Nézd, ott egy őzige. Nézd, de gyönyörű ez a tölgyfa, az a gyertyán. És akkor utána hazamentünk, édesanyám megmosta a kezét, és odaült a zongorához. Tehát ezek az ellentétes élmények. Aztán utána hát éveken keresztül orgonálta a zebegényi templomba, aztán nálam később, amikor már pap lettem. De ami a megint csak a folytatás véletlen, hogy amikor Zebegénybe költöztünk, és végre ott otthon találtunk, pont akkor helyeztek oda egy papot, a Vajda József atyát, akit Esztergomból kitiltottak a akkori állami vezetők, mert túl sokan jártak a miséjére. Rómába tanult, egy csodálatos aszkéta pap volt, nagy tudású, és ő nevelt engem a tinédzser éveimbe. Elvitt minket titkos serkésztáborba a börtön kockázatával. Hát emlékszem, hogy 56-os események után ő hívott be a plébániára, hogy gyere Miklóska, látom, hogy nincs téli kabátod, gyere, most kaptunk segélycsomagot, fölöltöztetett. De közelről láttam, ahogy ő misézett, meg az ifjúsági hittanórái. Hát ezek keresztül kaptam a Jóistentől sok ajándékot. És akkor aztán középiskolába kerültem, a Váci középiskolába, és pont akkor 56 után megengedték, hogy az állami iskolába is lehetett hittant tanítani. Fakultatív hittan, de csak abban 4 évben, míg én oda jártam. De ott megint egy olyan nagyszerű papot kaptam ajándékba, alacsony kis filigrán fiatal pálos Fici atyát, 4 évig ő tanította a hittan nekünk. Ő is vitt kirándulni, beszélgetni, mentem hozzá a plébániára. Tehát amikor érettségihöz közeledtem, az olyan egyértelmű volt, hogy hát ilyen szeretnék lenni. Mind a plébános atya, mind a káplán atya, és aztán hát nagyszerű tanáraim voltak a teológián. Hát az én nemzedékem mindig így emlegeti, hogy mi Gál Ferenc tanítványai lehettünk, vagy a Szörényi professzor tanította nekünk a szentírás tudományt, de a Kecskés professzor, aki a filozófiát tanította, és a többiek. Egy életre keresztül kaptunk ajándékot. De amit megint szeretnék csodálattal és hálával megköszönni, hogy éppen amikor a teológiára jártam, akkor volt a második vatikáni zsinat. 61-ben érettségiztem, 62-ben kezdődött a zsinat, a drága emlékű Szent 23. János pápa csodálatos indítására, de aztán utána Szent 6. Pál pápa vitte tovább, és hogy micsoda pápáink voltak, hát tudjuk, egymás után egyik nagyobb ajándék volt, mint a másik. Na és akkor ezt mondom, hogy hát így indulni, hogy a zsinat szellemében, hogy nyissátok ki az ablakokat, új levegőt az egyházba, és így gondolok vissza a eltelt, most már közel 60 évre a papi szolgálatomba, és itt volt a Szent II. János Pál pápa, a Benedek pápát is nagyon szerettem, és Ferenc pápa. Hát szóval erre szoktam azt mondani, hogy nem véletlenek, ajándékok, és kicsit óvatosan mondom, hogy senki ne értse félre, el voltam kényeztetve. Hiteles papok vettek körül, nagyszerű közösségek, akár a pesti káplán éveimre gondolok, Zuglóra, Kőbányára, akár aztán át a Márjanosztrai, Pilismaróti, Esztergomi évekre, és hát a Váci évekre. Ajándék volt minden.
Köszönöm szépen, hogy elmondta ilyen résztesen, és a papi és püspöki elmondatból egy egész bő információt kaphattunk gyermekként. Kapott otthon a család az édesanyjától hitet, volt otthon imádkozás. Mit tudunk mi tenni, mi szülők, hogy élő hitel alakuljon ki, vagy legyen egy gyermeknek?
Igen, erről nem beszéltem, de ez a másik oldal. Édesanyám sokszor mesélte nekem, hogy mielőtt még férhez ment volna, a Üllői útról nyílik a Páva utca, ott laktak a nagyszülőkkel. És édesanyám oda járt az Örök Imádók templomába. És ez volt az egyik. Aztán a drága anyai nagymamám, egy törékeny, aranyos kisasszony, hát amikor még kicsi voltam, tőle tanultam imádkozni. Ez valami csodálatos volt. És még említek valakit, akire megint nagy szeretettel gondolok, a keresztapám. De ugye édesapám meghalt 45. februárban, és keresztapámról semmit nem tudtunk, mert egyszer csak eltűnt. És hónapokkal később tudták meg csak a család, hogy fogságba került, 3 évig volt hadifogó. De amikor hazajött, 47 végén talán, hát én akkor ismertem meg őt, és akkor a saját családja mellett engem is tudatosan, felelősségtudattal vállalt, hogy velem is törődik. Egy nagyszerű mérnökember volt, és minden héten egyszer eljött hozzánk Zebegénybe, segített fát hordani, fát vágni, előkészíteni a háztartási munkákat, de közben beszélgettünk. Az ő hát piarista diákként a cserkészetről mesélt, és az ő hiteles élete az megint nagyon sokat számított. Tehát otthonról is nagyon sok ajándékot kaptam.
És a papi hivatás felé indulóknak, akik most pályaválasztás előtt állnak, fiatal fiúk, férfiak, nekik mit üzen ebben a témában?
Vissza gondolok a Váci püspöki szolgálatomra is, hogy most idén is, hogy bevillant egy emlékem, hogy hát azt a szentírási részt olvassuk mindig a nagycsütörtöki olajszentelési misén, amikor Jézus Názáretbe megy, kinyitja Izaiást, és azt mondja, az Úr lelke van rajtam. Ő kent föl engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a nyomorgodóknak. És ott mondtam akkor itt a papjainknak, hogy engedjétek, hogy belétek kapaszkodjanak az emberek. Papi hivatásban én ezt tartom a nagyon fontos, hangsúlyos szempontnak, hogy az Úristen bizalmát élvezzük, barátaimnak hívlak titeket, mondja Jézus a tanítványoknak, és hogy engedjétek hozzám a gyermekeket, mondja Jézus, de engedjétek hozzám mindazokat, akik elfáradtak az élet küzdelmeiben, ott vannak, és fogjátok meg a kezüket. Engedjétek, hogy belétek kapaszkodjanak. Az elmúlt napokban egy kedves fiatal pár volt nálam, készülnek esküvőre, olyan jót beszélgettünk, és megkérdeztem a mennyasszonyt, hogy mondd, te Ferenc pápa örökségéből, te mit hoztál magaddal? Egy picit gondolkozott, az együttérzést. Együtt érezni a másik emberrel. És ez tényleg megint a papi szolgálatunkra vonatkoztatom, és éppen napokban beszélgettünk erről a nyugdíjas otthonba kedves paptársakkal, hogy van egy gyönyörű mondat a Szentmise egyik szövegében, egyik prefációban, hogy Jézus nem ment el részvét nélkül semmiféle ínség mellett. Ferenc pápa, idéztem előbb, hogy már nem tudott lábat mosni a börtönbe, de hányszor megtette ezt az elmúlt években? Hiszen Jézus azt mondja az utolsó vacsorán, hogy példát adtam nektek. És azt hiszem, hogy ez annyira fontos, és nem csak ránk papokra vonatkozik, hanem mindnyájunkra, akik megkaptuk a hit ajándékát, a Jóisten közelségét élvezhetjük, hogy mi karoljuk föl azokat, akik bajba vannak. Ettől lesz hiteles az egyházunk, ettől lesz hiteles a mi keresztény életünk. És hát úgy persze megint vibrálnak bennem a gondolatok. Ferenc pápa, azt hiszem Krakóba ifjúsági találkozón akkor ott lehettem. Ott mondott egy ilyen nagyon merészet a fiataloknak. Fiatalok, a Jóisten bízik bennetek. Hökkentsétek meg a világot.
És milyen fontos ez.
Legyetek nagy szívűek. Tudjatok olyan nagy szívvel odahajolni a többiek felé, akik nem tehetnek róla, hogy rossz helyen születtek, hátrányt élveznek, kirekesztett életet kaptak. Álljatok melléjük. Ébresszétek fel a többieket is. Hogy hát ettől leszünk a Jóisten szándéka szerint emberek, Jézus mértéke szerint, vagy képmása szerint. Hát én azt hiszem, hogy ezek mind összekapcsolódnak, ezek a gondolatok. Igen, nagyon köszönöm ennek a kismennyasszonynak ezt, hogy ő erre ráérzett, hogy együtt érezni.
Gyakran említi a püspök úr Ferenc pápát könyvében, videóiban, most a beszélgetés során, és mi az, amiért, vagy mi volt ilyen nagy hatással őre Ferenc pápa gondolatai tekintetében?
Idő kell még ahhoz, hogy ez a sok-sok élmény, ez leszűrődjön bennünk. De talán az egyik, amit nem csak nekünk papoknak mondott, hanem megint minden keresztény embernek, hogy olyan nyelven beszéljetek a ti hitetekről, amit megértenek a kortársaitok. Kilépni ebből a egyházi zsargomból, amit mi észre se veszünk. Közelmúltban olvastam egy nem hívő embernek a nyilatkozatát, és úgy megdöbbentett, hogy fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent hívő keresztény embernek lenni. Ő csak dobálózott fogalmakkal, hogy ti mentek ájtatoskodni a oltári szentséghöz, meg rózsafüzét imádkoztok, és úgy megsajnáltam, hogy nem tehet róla, neki csak egy babonás világ, a mi hitünk. De mi vagyunk a felelősek, hogy úgy tudunk-e a mi hitünkről beszélni, hogy azt megértsék. Hát ilyen öreg emberként sok minden jut eszembe, és hát éppen visszagondolva, hogy a cserkészek között, a gyerekek között, óvodába, iskolába sok gyerek között lehettem, és így fogalmaztam meg a papoknak is, hogy beszélj őszintén a hitedről, az ő szintjén, a gyerekek milyen között fontos. Gyerekként. A felnőttek között felnőttként, és mindenkinél. Hát ugye járok még most is a nyugdíjas éveimbe, a nógrádi cigány falvakba, és olyan aranyosak tudnak lenni azok a cigány gyerekek, most a héten is ott miséztem valamelyik nap. Az a lelkesség, lelkesedés, ahogy ők énekelnek tiszta szívből, és odabújnak hozzám, és aranyosak az ő szintjén, de őszintén. Ezt megtanulni. Azt hiszem, hogy Ferenc pápa erre adott egy nagyszerű példát, és erre buzdít bennünket.
Visszatérve itt az előbb elhangzott mondatra, hogy őszintén beszéljünk a hitünkről, és ugye mindenkinek a saját szintjén. Itt a Mária Rádióban nagyon sok tanúságtételt hallunk, és ami a tanúságtétel mögött van, az sokszor csalódottság a családokban. Nem hívő családokban térnek meg, és elvezet oda a dolog, hogy megszakadnak családi kapcsolatok. Hogy őszintén beszéljünk így is, mit javasol a püspök úr, vagy mit tudunk mit tenni, hogy család is maradjunk, de hívők is legyünk.
Az őszinteség egy irány, amiről nem szabad letérnünk. De az őszinteség az legyen mindig figyelmes őszinteség. Emlékszem, hogy nagymamámnak volt egy jó mondása, hogy na, ez már megint az igazság bajnoka, és mennyi sebet oszt másoknak. Mert ő őszintén még mondja, ez nem jó. Az őszinteség az együttérzéssel együtt lesz igazán hiteles. Hogy én mit tennék az ő helyébe? Hogy tudnék rajta segíteni? És tényleg annyira, ugye most a hétvégén egy lelki gyakorlatot tartunk Leányfalun a megsebzett családi kapcsolatokkal érintetteknek. Annyi sebb van. És megint Ferenc pápára gondolok vissza, aki olyan szeretettel tudott hozzájuk szólni, és keresni, és megint az egyházunknak, és megint minden minnyájunknak a felelőssége, hogy tudunk osztozni az ő fájdalmukban, és melléjük állni, és segíteni, gyógyítani ezeket a sebeket. Én azt hiszem, hogy ez együtt teszi hitelessé a mi magatartásunkat, hogy, és itt hát rögtön ez jut eszembe, megint Ferenc pápának egy frappáns hasonlata, hogy mi akkor képviseljük hitelesen Jézus tanítását, ha úgy megyünk, mint ahogy a vonat a sínpáron. Az egyik az eszmény, a másik az irgalom. Tehát egyszerre, elválaszthatatlan. És olyan jó lenne, ha a Szentlélek Úristen segítségét kérnénk ehhez, hogy nincsenek receptek, hogy minden egyes beszélgetésben, találkozásban Szentlélek Úristen segítsen, hogy egyszerre tudjunk eszményt adni a fiataloknak, reményt adni, de odaállni az elesettek mellé, a szenvedők mellé, az irgalom lelkületével.
És köszönöm, hogy felhozta a Szent Lelket. Milyen keveset említjük. Sokat beszélünk az Atyáról és a Fiúról, és pont
nagyon
a Szent
örülök.
Lélek, ami...
Ez is édesanyámtól van, ez az örökségem. Nem tudom már, mikor mondta először nekem, hogy kisfiam, nekem a rózsafűzéből a legkedvesebb tizedem, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. És ezt azóta is én is nem felejtem. És most, amikor Ferenc pápa meghívott bennünket a szinodális útra, annyiszor hangsúlyozta ezt, hogy mi ne okosakat akarjunk mondani, hanem együtt megtanulni, együtt imádkozni. És hát ugye rövidesen összeül a konklávé, és ezt nagyon-nagyon fontosnak érzem, hogy ne felejtsük. Itt ne okos tanácsokat adjunk meg, főleg ne tippeljünk, hogy ki meg miért, hanem kérjük a Szentlélek Úristent, hogy ő vezesse a bíborosok testületét, de mindnyájunkat, hogy rátaláljunk arra az útra, amit a Jóisten nekünk szán, most a 21. században.
Ferenc pápa a Szent Évben a Remény Zarándokai címmel indította el a programot, és én nem tudom, mert nem vagyok benne jártas, hogy amikor új pápát választanak majd, akkor is megmarad-e ez az évre már?
Monostori atyát hallgattam valamelyik nap, és ezzel kapcsolatban mondta, hogy elképzelhetetlen, hogy az új pápa ne vigye tovább ennek a Szent Évnek a gondolatát. Elképzelhetetlen, hogy az új pápa valami más irányt szabjon. Nyilván mindenki a maga egyéniségét hozza, de ez is egy olyan kedves, és hát utólag megint azt mondjuk, hogy ez nem lehetett véletlen, hogy ez a jubileum év Ferenc pápa elindította, akkor még nem is tudtuk, hogy beteg lesz az év elején. A Remény Zarándok útjára hívott bennünket, és tulajdonképpen a búcsúzása is ez volt. Én a Urbi et Orbi áldásból ezt a gondolatot vettem ki. Krisztus feltámadása, mi reményünk alapja. A remény nem csal meg. Ez olyan fontos, hogy ebben az irányba menjünk tovább, és adjunk mi is reményt. Ebben a nagyon furcsa kusza világban, ahol oly sok csalódott és kiábrándult ember van, hogy higgyünk Isten szeretetében, hogy mindent, ami javunkra készít, és hát a szenvedés a keresztút után ott van a húsvéti győzelemnek az örömhíre.
Nincs hit remény nélkül, ezt mondhatjuk,
hát igen,
igaz?
Igen.
Dr. Bér Miklós nyugalmazott megyés püspökkel Csúriné Horváth Sarolta beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.